Kedves testvérek, fennálló hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. Az Efézusi levél 5. részének a 21. versétől a 33. versig, így szól az ige. Tehát Efézusi levél 5. részének 21. versétől. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy lánc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testét. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztustól és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony is tisztelje a férjét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, kérünk szépen, hogy küldd el a te szent lelkedet a mai Isten tiszteletünkre, és szenteld meg bennünket. Szentelj meg, hogy értsük a te akaratodat. Hogy el tudjunk szakadni a mindennapi gondjainktól, gondolatainkról. És most az igén keresztül egyedül rád figyeljünk. Szükségünk van a te útmutatásodra, hiszen olyan sokat a zavaros információ ebben a világban. Ezért kérünk, hogy te szólj most hozzánk. Taníts arra, hogy a jót meg tudjuk különböztetni a rossztól. És hogy ne emberek szerint, hanem szerinted gondolkozzunk. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy erősítsd, gyógyítsd meg, vigasztald meg őket. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, és azokért, akik otthon beteg ágyon szenvednek. És így könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével. És kérünk szépen, hogy most segítsd, hogy ne az örömeinkre, ne a gondjainkra, hanem egyedül a te igényre figyeljünk. Azt megértsük, és a szívünkbe tudjuk zárni. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 172. dicséretünket énekeljük el, 172. dicséretünknek egyetlen versét, utána pedig menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alap igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté Evangélium a 19. részéből, Máté Evangélium a 19. részének az első 6 verséből, így szól hozzánk Isten igéje. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. A farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék és megkérdezzék tőle. Szabad-e az embernek bármi okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok el, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi az apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, ezekben a napokban a bibliolvasók valahogy szerint olvastuk a Máté Evangélium a 19. részét. És ebben ezt az igét is olvastuk, ezért gondoltam, hogy hadd szóljon ma az ige hirdetés a házasságról. Egy régi történetből szeretnék kiemelni néhány gondolatot. Nagyon rég történt, hadd idézzem a testvéreknek. Valaki így fogalmazott. Közelebb vagyok a 40-hez, mint a 30-hoz. Teljesen egyedül maradtam, mindent nekem kell csinálni. Soha nem volt közöttünk valami nagy szerelem. Kiegyeztem az ő személyével, ő maradt, ezért őt választottam. Igazán nem értünk soha jól, de egy idő óta a férjem egyre zárkózottabb. Egyre bogorvább lett. Egy kapcsolat nélküli remete. Számára nem vagyok más, mint két lábon járó, zseppénzért működő háztartási robot. Köszönetet sem igen kaptam ezért. Virágot egyáltalán nem, bár a virágot nem tartom sokra, hiszen én realista vagyok. Nem a szív, hanem az ész, a tettek embere. Igen sok feleség problémája ez. Egymást igazán soha nem tudták elfogadni. Nem lettek hűtlenek, nem váltak el, de nem éltek úgy, mint a bibliai történetben Rút. És soha nem mondták ki, hogy ahova te még oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Nem lettek hűtlenek, de egyé sem lettek. Egy kis bűn. Egy kis homokszem került a gépezetbe. Ami roncsolja, súrolja, pusztítja a házasságot. És elmúlik egy-két évtized, és teljesen elidegedettek egymástól. Mi ez a kis bűn? Mi ez a dolog, ami szép roncsolja két embernek a házasságát? Nyilván van nagyon sok, én néhányat emelek ki. Az egyik, hogy szétfejlődnek egymástól. Nagyon sokféle értelemben történhet meg az, hogy szétfejlődnek egymástól. Néha előfordul, hogy egy feleség a gyes alatt elkezd keményen tanulni. és egyre magasabb iskolázottsága lesz, és úgy érzi, hogy ő kinőtte a férjét. De néha úgy fordul ez elő, hogy ha a férj elmérül a maga vallásosságában, akkor a feleség egyre realistább lesz. És csak a hétköznapi élet megfogható, látható dolgaiban törődik. Vagy ha a feleség kirándulni szeret, akkor a férj otthon ülő emberré lesz. Egyszerűen szétfejlődik az életük. Valamikor nagyjából ugye egymás mellett voltak, és egy idő után hatalmassá lesz ez a különbség. Aztán gyakran ez a homokszem nem más, mint egy régi kapcsolatnak az emléke. És ez az emlék egyszerűen közéjük áll. Nem történik semmi rossz. Csak egy árnyék állandóan ott kísérti az egyik félnek a gondolatát. Mindig el szoktam mondani a konfirmandusoknak, a tizenéveseknek, hogy őrizzék meg az életüket tisztán. Hogy ne legyen a későbbiekben egy olyan árnyék, amivel meg kell harcolniuk. Ilyenkor a gyerekek nagyon furcsán néznek rám, és azt mondják, hogy ők erről nem hallottak. Erről a felnőttek nem beszélnek velük. Aztán a harmadik ok, ami miatt megromlik egy kapcsolat, hogy a feleség naponta át akarja gyúrni, át akarja formálni a házastársát. A házasság nem nevelő intézmény. Valaki így fogalmazta meg, mert bár a másik olyanná válhat a számomra, amilyennél én szeretem alakítani, de a lelkeményén mindenképpen olyanná válik, amilyennél Isten szeretete teremtette őt. Természetesen tudom, hogy egy házasságban nagyon sokszor változni kell az embernek. Hiszen elmúlnak évtizedek, és az lehetetlen dolog, hogy az évtizedek alatt ne formálódjunk, ne változzunk. Hát én is mennyi mindenben megváltoztam az elmúlt évtizedekben. És természetesen, hogy kik vannak egymásra a legnagyobb hatása. Férj a feleségre, feleség a férjére. Tehát egymást formáljuk. A baj akkor van, amikor az egyik házastárs úgy érzi, hogy nekem kell átformálnom a másikat olyanná, amilyen én vagyok. Mert én valami formában mintát adok, én tudom, hogy mi a jó, és a másiknak ezt el kell fogadnia. Na ezt a házastárs ágyúrást tartom én rosszul. Formálódni kell. De mind a kettőnek. Semmiképpen sem úgy, hogy az egyik, mint egy szülő, szüntelenül nevelni akarja a társát. Meg kell hagyni a másikat a maga személyiségében. A szeretet azt jelenti, hogy őt elfogadom a maga felcserélhetetlenségében, a maga sajátosságaiban. Az ő értékeit felismerem, engedem, hogy fejlődjenek, és ahol pedig kell, ott nyesegetem, ott figyelmeztetem, ott intem. Mondom, ez teljesen más, mint az, hogy ágyugrok valaki. Miért baj az olyan házasság, ahol elidegedednek egymástól. Nem csalják meg egymást. Férj és a feleség naponta hazaják, hazadják a fizetésüket. Nem alkoholizálnak. Miért baj az, hogy elhidegültek egymástól? Először is azért, mert ők maguk is boldogtalanok. Márpedig Isten azért teremtette a házasságot, hogy abban boldogok legyünk. Azután a gyerekeik rendkívül rossz mintát látnak. A leány gyerek nem fogja tudni a szívét adni majd a maga házasságában. A fiú gyerek pedig bizonytalan felnőtté válik, hiszen ezt a bizonytalan légkört érzi maga körül mindig. És úgy akar, például egy lánygyerek egy ilyen bizonytalan légkörben, úgy akarja kiérdemelni a szeretetet, hogy mindig bizonyít. Mindig dolgozik. Olyan, mint egy robotgép. De ez nem a szeretet. A fiú gyerek pedig, ahogy mondtam, elbizonytalanodik, és a társában keres biztonságot. És egy olyan lány keres magának, aki majd fölé nőtt. Mint ahogy látta, hogy az édesanyja is fölé nőtt az édesapjának. A szülők akkor szoktak igazán elidegedni egymástól, amikor a gyerekek kirepülnek. Ez minden házasságban egy válságos időszak. Egyedül marad a két szülő, de ha egymással nem tudnak mit kezdeni, akkor az még nehezebb, még próbatételesebb. De egy ilyen elhidegülő kapcsolatban mindig a legnagyobb vesztes a feleség. Mert elveszíti a szívét. Különbség van a között, hogyha valaki elveszíti a szívét és szív nélkül élt, és a között, hogyha valaki szívtelen. Szívtelen az az ember, aki nem figyel oda a másikra, érzéketlen a gondjára, ha valakinek szüksége van a segítségre, még egy kicsi dologba se segít. De én nem erről beszélek, hanem arra, hogy valaki elveszíti a szívét, és elnyomja saját magában az érzelmeket. Léteznek ilyen emberek. Szégyellik a könnyeiket, szégyellik a meghatottságukat, csak az számít, ami logikus, a másik érzelmeit egyáltalán nem veszik észre. Nem arról beszélek, hogy valaki szívtelen, mert az egy eleve rossz dolog. Arról beszélek, amikor valaki szív nélkül letagadja az érzelmeit. Elnyúlja azokat. Csak az értelme számít. Ez nem rossz, nem bűn, de keserűség az élete. Hogy említsem meg, hogy a szív más jelent a Biblia szóhasználatában, mint a mi számunkra. Most én abban az értelemben beszélek a szívről, amit a mi számunkra jelent. Mondom, a feleség a legnagyobb vesztes, mert el fogja veszíteni a szívét. A férj pedig magányos lesz. Valaki így mondta elég cinikusan ebben az állapotában, hogy nem volt elég magányos Ádám, ezért Isten mellé adta a feleségül hívát. Mindig az a kérdés, hogy egy-egy ige hirdetésben hol van benne biztos. tud segíteni. Valaki egyszer csak észreveszi, hogy elhidegült a társától, és ilyenkor az a legjobb, hogyha kéri Jézus Krisztustól, hogy segítsen, mert Krisztus tud segíteni. Lehetséges krisztusi energiákat bekapcsolni a házassági problémáink megoldására. Én most tudatosan nem mondom a konfliktus szót, mert itt nem konfliktusról van szó, de egy nagy problémáról, az elidegenedésről. És Krisztus tud segíteni, hogy ez az elidegenítés, ez az elidegenedés újra szeretetté váljon. Így mondhatom, hogy segít egymás elfogadásában. Esküvők alkalmával nagyon sokszor el szoktam mondani a lelkész, hogy Jézus Krisztus nem azért lép be valakinek a házasságába, hogy a két fél egymástól elválasszon. Nem közéjük akar állni, hanem mögéjük, hogy a hátulról jövő támadásokkal szemben megoltalmazza, átölel belőket. Nem eléjük akar állni, hogy akadályozza őket az előmaradásukra, hanem melléjük szegődik, hogy társuk legyen, hogy segítse őket az életünk nehezebb helyzetében. Föléjük tartja áldóan a kezét, hogy minden módon körülfogva őket, oltalmazza minden bajtól és minden veszélytől. Tehát segít. Segít egymás elfogadásában. Ennek az egyik módja, ha megtanulunk hálát adni egymásért. Néhány évtized házasság után kimondani azt, hogy köszönöm a társamat. Köszönöm, hogy őt adta nekem az Úr. Szoktál-e naponta hálát adni a házastársadért? Ha nem, hogyan válhatod el, hogy ő hálás legyen érted? A házassági konfliktusok legfőbb gyógyszere a háladás, az egymásért kimondott köszönő szó. Alapvetően hálátlan emberek vagyunk. Istennel szemben is, egymással szemben is. Tanulnunk kell naponta a hálát. Megköszönni Istennek, amit tett értünk, és megköszönni egymásnak, amit a másik tett értünk. Aztán a krisztusi segítség az, hogyha megtanít bennünket arra, hogy egy irányba fejlődjünk, növekedjünk. Meg kell keresni a házasságban, ami mind a kettőnek egyformán fontos. És abban kell egyre jobban előre haladni. És az lenne a legjobb, hogyha Krisztus lenne ez, aki a legfontosabb volna. És az ő ismeretében, a szeretetében. Az érte való hálaadásban növekednénk napon. És akkor valójában egy irányba fejlődne az életünk. Tulajdonképpen bármi lehetne ez az irány. Együtt mennek színházba, együtt olvasnak egy könyvet, megbeszélnek dolgokat. De ha Krisztus ez a közös irány, akkor Krisztus az áldásával, a segítségével képessé teszi őket arra, hogy egymásra tudjanak hangolódni. És most hogy mondjak különböző dolgokat férjnek és feleségnek. A feleségnek büszke kell lennie, mert vannak az életnek olyan mélységei, amelyeket csak a szívvel lehet meglátni. A szív bölcsessége nincs a hatalomban, ezért Istentől kell kérni, hogy szeretni tudjuk. Vannak olyan dolgok, amiket igazán az ember csak akkor lát meg a másikból, ha szereti. Ha az értelemben nézi, nem látja meg, a szívében nem fogja látni. Pascal egyszer azt mondta, hogy a szív tapasztalja meg Isten, nem az értelem. És ehhez a mondáshoz hozzátehetem azt, hogy a másiknak az igazi lényegét a szív ragadhatja meg. A férjeknek pedig azt mondom, hogy ne befele meneküljenek. Ne akarják a házasság hiányosságait valami mással pótolni. Egy jó hobbival, önmaguknak a fejlesztésével, a munkájukkal, még a hit gyakorlás sem egy vallási pótlék. Szeretetlen méltó egy férj csak akkor lesz, ha ő maga is tud szeretni. A szeretet pedig azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok. Ha valaki elmenekül a társával való kapcsolatból, mondjuk egy hobbiba, vagy a munkába, vagy bármi másba, gyülekezetben, akkor nem szereti igazán a feleségét. El szoktuk mondani nagyon gyakran, hogy a szeretet kifejezésének öt formája van. Legalábbis az alapvető formák ezek. Szokták ezt így nevezni, hogy a szeretet öt nyelve. Ha valaki akarja, hogy az internetről keresse ki, többször beszéltem róla a gyülekezetben, most nem ismétlem meg. És mindenki másképp fejezi ki a szeretet. Az lenne a fontos, hogy a férj is, a feleség is figyelje meg, hogy a házastársának mi a szeretet nyelve. És úgy tanulja meg kifejezni a szeretetét, ahogy a másik azt megérti. Mert hiába beszélek én mondjuk a feleségemhez kínaiul, ő meg héberül beszél velem, ha nem értünk egymás nyelvét. Ugyanígy tudnak különbözni a szeretet nyelvek is. Meg kell tanulni, hogy a másik hogyan várja el a szeretetet. És úgy kell őt szeretni. A hívő ember az a jellemző, hogy ő előtt szeret. És éppen ebben kell növekedni a hívő embereknek, hogy tudjam a társamat előbb szeretni. Előbb, mint ő. Meglássam benne az értékeket, a jót. És felismerjem azt, hogy ő miben külön, mint én. Pál apostol így mondja ezt a Filippi levélben, hogy egymást magatoknál különnek tartsak. Tehát felismerjem, hogy ő miben külön, mint én vagyok. Aztán miben segíthet Jézus Krisztus? Abban, hogy a régi titkos emlékeket bűnnek kell neveznünk, és le kell velünk számolni. Mert ez megvételjezi a jelent. Nagyon sokan éppen emiatt nem lesznek egy lélekké. tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy a házasság kötésben azt mondjuk, hogy lesznek ketten egy testé. A házasság kötés alkalmával ez történik. Egy testé lesznek. És ez annyit jelent a Biblia szimbolikájában, hogy rokonok lesznek. De arról nem beszél a Szentírás, hogy lesznek is egy lélekké. Legalábbis a házasság kötés percében nem. A rokonság, az egy testé léte az megtörténik. De egy lélekké nem lesznek. Évtizedek alatt válnak egy lélekké. Mégpedig úgy, beszélgetnek egymással. Hogy elfogadják egymást. Hogy egyre jobban a szívhez tud szólni. És olyan szavakat tudnak elmondani, amelyik a másik érzelmeit megérinti. Lesznek ketten egy testé. És egy életé. Vannak, akik életében ez évtizedek alatt megtörténik. És vannak, akik szétfejlődnek. Jézus Krisztus segíteni tud, hogy mi ne elidegenedjünk egymástól, hanem egymás közelében, szeretetben tudjuk leélni az életünket. Ő, amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, és megváltott bennünket a kárhozattól, akkor nem csak arra váltott meg, hogy mi majd egyszer a mennyben örök boldogságban éljünk vele, hanem arra is, hogy itt a Földön egy tőlem megáldott boldog életet tudjunk élni. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, Te tudod azt, hogy mi minden nyomaszt bennünket. Most ezeket hozzuk eléd, mert tudjuk, hogy Te tudsz egyedül segíteni rajtunk. Könyörgünk hozzád, Urunk. Hiszen érezzük, hogy nélkülött semmit nem ér az életünk. És tudjuk, tapasztaljuk, hogy a bűneinkkel oly sokféle módon vétkeztünk el vele. De kérünk és könyörülünk, tisztíts meg bennünket ezekből a bűneinkből. Teremts bennünk tiszta szívet, újítsd meg a mi gondolkozásmódunk. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, országunk vezetőjéért. Kérjük, hogy Te adj nekik bölcsességet, hogy az akaratod szerint tudják vezetni a mi népünket. És így könyörgünk hozzád a testvérgyülekezeteinkért, akik a határokon túl jönnek. Kérjük és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hogy őrizd meg bennünket a nyár minden örömében és kísértésében. És az, hogy győzedelmes életet élhessünk. Dicsőítünk magasztalunk téged. Vagyunk, hogy egyedül téged illet a gondolat és a tisztelet. Csak Te vagy méltó arra, hogy leboruljunk előtted. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, mert Te Úr vagy, hatalmas Úr, hatalmas a Te dicsőséged. Hisszük azt, hogy amit cselekszel, azt a javunkra tudod cselekedni. kérünk és könyörgünk, hogy munkálkodj bennünk, hogy mi megértsük, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukba van. Akik a te akaratod szerint elhívottak. Ámen. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a fennben is. Minden, ami te helyünket, ha és bocsánat meg a műtényeket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk műtényeket, és ne védj minket kísérletekbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkori. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Istent. Istennek nézve áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.